A 65. Zsoltárunk első három versét énekeljük, a Sionnak hegyén így kezdődik. Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi újszövetségi igeszakaszból, János evangéliuma 6. fejezetének 41-től az 51-ig versig terjedő szakaszából. A zsidók zúgolódtak ellene, mert azt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. És azt mondták, nem de Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük az apját és az anyját. Hogyan mondhatja akkor, hogy a mennyből szállt alá? Jézus ekkor így válaszolt, ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha az atya, aki elküldött engem, nem vonza őt. Én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Mindaz, aki hallja az atyát, és tanul tőle, én hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy aki eszik belőle, ne halljon meg. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Amen. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy most, amikor eljöttünk a házadba, azzal a vágyal a szívünkben, hogy közelebb kerülhessünk hozzád, hogy halljuk a te hangodat, és a te hangodból vigasztalást és útmutatást nyerjünk, akkor azt látjuk, hogy te valóban szólni akarsz hozzánk, méghozzá egyenesen egy olyan történet alapján, amelyben te beszéltél. Köszönjük, Urunk, hogy van szavad nem csak az akkor élő emberekhez, hanem hozzánk is. Olyan jó, hogy jöhetünk hozzád. Azért imádkozunk, Urunk, hogy miközben hangzik az ige kívülről, a te lelked dolgozzon a mi szívünkben, hogy meg is érthessük, és be is fogadhassuk, és elvégezze a te igéd a munkáját. Urunk, te arról beszéltél, hogy feltámasztod majd a tiédet. Tudjuk, Urunk, hogy egyszer eljön majd a feltámadás, amikor azok, akik elhunytak, akiknek a teste elporlatt, egyszer feltámadnak és megállnak majd előtted. De köszönjük, Urunk, hogy nálad van lelki feltámadás is, és amíg itt élünk ebben a testben, megtörténhet ez a lelki feltámadás, amikor elkezdünk igazi életet élni a te jelenlétedben. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg most ezt az Isten tiszteletünket, hogy ha még nem ismerjük ezt az igazi életet a te közeledben, akkor megismerhessük, és ha már ismerjük, akkor hadd tudjunk továbbra is ebben járni és elmélyülni a te közösségedben. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az elhangzó igét, és áld meg az odafigyelésünket, hadd találkozhassunk veled. Amen. A bűnbocsánat igéjét Lukács evangéliumából olvasom, az 5. fejezet 20. verséből. Ő pedig, látva hitüket, így szólt, ember, megbocsáttattak a bűneid. Amen. A 155. dicséretünket énekeljük, ó Úristen, légy közöttünk! az előbb felolvasott ige szakasznak egy részletét olvasom újra, János evangéliuma 6. fejezetének 41. verséből. Jézus mondja, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt alá. Amen. Foglaljunk helyet. A református bibliaolvasó kalauz több apró részletre szedte szét ezt a hosszú beszélgetést, amit János evangéliumának 6. fejezetében olvasunk. Szeretném röviden bemutatni a résztvevőket. Jézusról most nem beszélek, mert ő minden történetnek a főszereplője, őt már ismerjük, de a hallgatóságot szeretném, ha egy kicsit közelebbről megvizsgálnánk. Kétféle csoporttal találkozunk. Az egyiket úgy nevezhetjük, hogy ők a vallásos emberek. Mit értünk vallásos ember megnevezés alatt? A zsidóknak a többsége Jézus korában rajongott azért a vallásért, amit atyáitól örökölt. És ez úgy nézett ki a gyakorlatban, hogy összeállítottak egy szabályrendszert, egy nagyon alaposan kidolgozott szabályrendszert, és az élet minden pillanatában igyekeztek ezek a szabályok szerint élni. Hogy mennyire volt alapos ez a szabályrendszer, csak 2 számot hadd mondjak el, illetve mert tanultam matematikát, az összeadást is el fogom végezni. A zsidóknak volt 365 tiltó parancsolatuk. Aki úgymond konfirmált, persze abban az időben nem úgy hívták, amikor a gyerekek felnőtté váltak a hitben, hogy konfirmáció, de amikor az ehhez hasonló ritus megtörtént, akkor azt mondták nekik, hogy itt van 365 tiltó parancsolat. Ne csináld se ezt, se azt, se amaz, semmit ne csinálj. És utána hozzátették, hogy és itt van másik 248, ezeket pedig csináld, és ezeket is be fogjuk rajtad vasalni. Nem tudom, elvégezte valaki a fejszámolást gyorsan, 613. Ott volt egy zsidó ember, 613 parancsolattal, ezek szerint kell élni. Ez a szabályrendszer. És a zsidók ezt valóban megpróbálták megtenni. Volt egy réteg, egy társadalmi réteg, úgy is nevezhetjük őket, hogy egy kaszt, akiknek ez profi módon ment. Ők voltak a farizeusok és az írástudók. Egész nap a Bibliát olvasták, és ezt a 613 parancsolatot, és igyekeztek tökéletesen megvalósítani. Tehát ez a vallásos embernek az első jellegzetessége, hogy úgy tekint az egész Bibliára, hitéletre, mint egy szabálygyűjteményre. Így kell élnem, ezt kell csinálnom, ezt pedig nem szabad csinálnom. Nézzük meg még néhány jellegzetességét a vallásos embernek. Ha valakinek sikerült betartania ezeket a szabályokat, hát többé-kevésbé, tökéletesen persze senki nem tudta, de valakinek mondjuk többé-kevésbé sikerült betartania, az elszállt magától. Ez nekem megy, én erre képes vagyok. A nép nagy része erre nem képes, mindenki ott bukdácsol, ahol, de én képes vagyok rá. Megfeszítem magamat, a kívánságaimat, elfelejtem, és betartok minden aprócska pontocskát, és büszke vagyok magamra, rendkívül büszke. Még egy jellegzetesség. Ha valakinek nem sikerült betartania ezt a 613 parancsolatot, de igazi vallásos ember volt, akkor mit csinált? Úgy csinált, mintha sikerült volna betartania. Ezt nevezi a Biblia képmutatásnak. És Jézus nem egyszer mondta a farizeusoknak, hogy jaj nektek képmutató farizeusok. Itt van ez a csomó teher, senki nem bírja elviselni, ti sem, de úgy csináltok, mintha meg lehetne tenni mindezt, mintha teljesíteni lehetne. Egy másik helyen ugye ezt olvassuk az igében, megvert téged az Isten, te meszelt fal. Ugye? Ezt mondja a képmutató embernek. megvert téged az Isten, te meszelt fal, ránézése szép vagy, fehér vagy, de belül rothadt vagy. És az utolsó jellegzetessége, fő jellegzetessége a vallásos embernek, hogy aki nem úgy élt, mint ő, aki nem tudta vagy nem akarta betartani ezeket a szabályokat, azokat lenézte. Ki vagy te? Emlékezzünk arra, amikor a farizeus és a vámszedő bemegy a templomba imádkozni. Jézus egyik példázatában találkozunk ezzel. És mit mond a farizeus? Mit köszön meg Istennek imádságban? Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Én sokkal jobb vagyok. Tehát ilyenek voltak a vallásos emberek Jézus korában, a szabályrendszer volt a mindenük, ha sikerült, akkor büszkék voltak, ha nem sikerült, akkor úgy tettek, mintha sikerült volna, képmutatóvá váltak, és lenéztek mindenki mást maguk körül. Nagyon sok ember, aki ma eljön a templomba, most nem akarok célozni senkire, ez egy általános alany volt, nagyon sok ember, aki elmegy általában a templomokba, ma is csupán vallásos. Neki is van egy szabályrendszere. Nem ez a 613. Hát én sem tudnám felsorolni, mi volt ez a 613 szabály. Nem akarunk mi a 2000 évvel ezelőtti zsidó divat szerint élni. De mindannyiunknak van egyfajta szabályrendszere. Így kezdjük az életünket, amikor a hit közelébe kerülünk, amikor még csak vallásosak vagyunk. Kialakítunk egy szabályrendszert. Más fazonra van igazítva, de a lényeg ugyanaz. Mi is büszkék vagyunk, ha sikerül, mi is képmutatóskodunk, mi is lenézünk másokat, nagyon alkalmasak vagyunk erre a szerepre, így születünk. Ugyanakkor ebben a társaságban, akik Jézust körülvették, voltak hívő emberek is, ez a második csoport. És szeretném élesen szembeállítani ezt a két kifejezést, hogy vallásos és hívő. A vallás arról szól, amit az imént elmondtam, a vallásoskodás. A hit az valami egészen másról szól, annak mások a jellegzetességei. A hívő ember egyik jellegzetessége, hogy az Istennel való személyes kapcsolatra helyezi a hangsúlyt. Hadd mondjak erre is példát Jézus korából. Amikor Jézus megszületett, és a szülei elvitték bemutatni a templomba, akkor volt ott két idős ember, egy férfi és egy nő, Simeon és Anna. És ezeket az embereket példaként állítja elénk a Biblia, hogy ilyen egy igazi hívő ember, még nem ismerték Jézust. Hosszú-hosszú évtizedeken keresztül csak várták, hogy eljöjjön a megváltó. És Isten az ő szent lelkén keresztül megígérte nekik, hogy nem fognak addig meghalni, amíg nem találkoznak ezzel a megváltóval. És ott a templomban, amikor meglátták, úgymond, a kicsi Jézust, akkor azt mondták, hogy igen, erre vártam, végre látom a testélet Istent. Tapinthatom, a kezembe vehetem, ennyire közel lehetek az Istenhez. Nem fogom meglátni, amikor az életét áldozza értem, mert ahhoz már öreg vagyok, de kezembe foghattam. Ugyanezt mondta Simeon, ugyanezt tette Anna, ez fűtötte őket belülről. Azt gondolom, hogy a hívő ember ma is ezért jön el Isten házába. Ezért nyitja ki a Bibliáját. Nem azért, hogy még egy szabályt találjak, hanem azért, hogy magával az Istennel találkozzam. Ugye Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, az én juhaim hallják a hangomat. Megismerik az én hangomat. Engedelmeskednek nekem. Hát azért jövünk hívő emberként a templomba, hogy halljuk Jézus hangját. Hogy amikor kiáll a lelkész, akkor túllássunk rajta. Meghalljunk valamit Jézus üzenetéből is. És a másik fontos jellegzetessége a hívő embernek, nem csak azért jövünk, hogy halljuk Jézus hangját, hogy kapcsolatba kerüljünk vele, hanem azért is, mert ott van bennünk a vágy, hogy Istennek tetsző módon éljünk. És ez nem azt jelenti, hogy azt a 613 vagy ki tudja mennyi törvényt a betű szerint kövessük, hanem mi a törvény mögött szeretnénk felfedezni a lényeget, a törvénynek az értelmét, a szellemiségét, a célját, és úgy Isten kedvére tenni. Erre is hadd mondjak példát. Emlékezzünk Keresztelő Jánosra. Amikor Keresztelő János kiment a Jordánhoz, és jöttek hozzá az emberek, akkor nem azt mondta nekik, hogy ha igaz emberek akartok lenni, akkor ezt a 614. parancsolatot is teljesítsétek, mert én még azt is teljesítem. Hanem mindenkinek külön-külön megmondta, hogyan éljen, hogyha igaz emberként akar élni. Ha te katona vagy, elégedj meg a zsoldoddal. Ne zsarolj meg senkit. Ha neked más a foglalkozásod, akkor ott is megmondta, hogy pontosan hogy élj, nem törvény szerint, de a törvény lelkülete szerint. Vagy egy másik példa, az özvegyasszony, aki bement a templomba, és bedobta, így olvassuk a magyar fordításban, hogy a maga két fillérjét, és ez nem azt jelenti, hogy már az ókori Izraelben is forint és fillér volt, de azt jelenti, hogy bedobta azt a kis semmiét, ami volt. Amiről Jézus azt mondta, hogy mégis mindenkinél többet adott. Mert mindenét bedobta, mindenét odaadta az Istennek. És ebben is benne van az, hogy én nem a törvény betűjét nézem, tizedet adok a mentából, a kaporból, stb., hanem ami az enyém, teljes valómat odaadom az Istennek. Tehát ez a hívő embernek a jellegzetessége, hogy törekszik az Istennel való személyes kapcsolatra, és igyekszik Istennek tetsző életet élni. Ahogy ez Jézus korában megvalósult, ugyanígy megvalósul közöttünk is, és ha én nem is látom a határokat, meg nem is akarok ítéletet mondani, de tudom, hogy itt közöttünk is meg lehetne húzni valahol a határt, hogy vannak a vallásos emberek, és vannak a hívő emberek. És ha most valaki úgy ismert magára, hogy én vallásos ember vagyok, akkor nehogy azt gondolja, hogy én rossz véleménnyel vagyok róla, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy engem azért küldött az Isten, hogy elmondjam, hogy van ez a két csoport, ismerjük fel, hogy hol állunk, mi a diagnózisunk, mert van egy tovább lépési lehetőség. Hogyan lehet a vallásos emberből hívő ember? A lényeg Jézus személyén fordul meg. A vallásos ember nem nagyon tud mit kezdeni Jézus személyével. A hívő ember mindenek előtt és mindenben Jézus látja. Hát nézzük meg, hogy mit mondott magáról ez a Jézus. Mit jelent úgymond igazából hitben járni? Ezt mondta, én vagyok az élet kenyere. Ez egy két tagból álló kifejezés. Fejtsük meg, mit jelent Jézus szavaival élve ez a kifejezés, hogy élet. A görög nyelvben két szó van az életre. Az egyik a biosz. Szerintem ezt mindannyian hallottuk már, akik jártunk iskolába. Biológia, élettan, ismerjük a kifejezést. Amikor így utalunk az életre, akkor arra gondolunk, hogy létezés. Valaki él, tehát létezik. Van mit ennie, van mit innia, viszonylag biztonságban van, él. Ez a létezésnek a szintje. Azt gondolom, hogy leggyakrabban ebben az értelemben használjuk ezt a szót, hogy élet. És ezt erősíti bennünk minden. Amikor megnézzük a reklámokat, akkor minden erről szól, hogy ha te megveszed ezt, meg 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 ezt, és még folytathatnám, akkor neked életed lesz, mert ezekre a dolgokra van szükséged. Sőt, kényelmes életed lesz. Mintha ennyiből állna a világ. Egyél, igyál, szórakozzál. Úgy is mondhatnánk, hogy akármennyire fejlettek vagyunk technikailag, valójában ez az állati szint. Olyan, mintha valaki bevinne egy lovat az istállóba, aminek az ajtajai meg a gerendázata aranyból van. meg oda tennénk egy HDTV-t a ló elé, hogy nézze a mesét, vagy a természetfilmet. Létezik, de nem lép túl ezen a szinten. Hát minket is sokszor ezen a szinten akarnak megtartani, mert így fizetünk, stb. Stb. De Isten nem csupán arra teremtette az embert, hogy biosz értelemben legyen élete. Egy másik szót használt Jézus, egy másik görög szót, ami úgy hangzik, hogy zoé, és ez nagyon sokszor úgy kerül lefordításra a Bibliában, hogy örök élet. De nem csak ennyit jelent. Úgy lehetne talán a legjobban megfogni, hogy az igazi élet, a tartalmas élet, itt a földön és a túlvilágon az igazi tartalmas élet, amit Isten jelenlétében töltünk el. Amikor Isten megteremtette az embert, Ádámot és Évát, akkor ők léteztek biológiai értelemben, mindenük megvolt, de ezen túl volt igazi életük is. Mert azt olvassuk, hogy Isten hűvös alkonyatkor ott járt, kelt a kertben, és beszélgetett velük, és ebben a kapcsolatban mindent megtaláltak. Mindent. Nem hiányzott nekik semmi. Ez volt az igazi élet, és ez válik teljessé a mennyben. Ezt ígéri nekünk Jézus, hogy akik már most ismerjük őt, egyszer színről színre megláthatjuk majd őt a mennyben. Ez a zoé. Ez az igazi élet. Erre utalt Jézus. Mire gondolt, amikor azt mondta, hogy kenyér? A kenyér ebben az összefüggésben egy hasonlat, egy metafora, a tápláléknak a metaforája. Van egy fizikai táplálék, a biosznak a tápláléka, ez a fizikai kenyér. És van a zoénak, az igazi életnek a tápláléka, ez pedig a lelki kenyér. És önmagát Jézus ebben az értelemben nevezte meg, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok az igazi életnek a lelki kenyere. Ahhoz, hogy tartalmas életünk lehessen, ahhoz, hogy örök életünk lehessen, rá van szükségünk. Nem segít rajtunk, hogyha milliókat őrzünk a bankban. Nem segít, ha úgy alakíthatjuk az életünket, ahogy akarjuk. Ettől ez még ki fog üresedni. Talán azért nem jövünk rá sokszor erre, mert nincsenek millióink a bankban. És egész életünkben csak reménykedünk benne, hogy sikerül majd így alakítani az életünket. De nézzük meg a gazdag embereket. Nézzük meg a sikeres embereket, akik kitűztek maguk elé egy célt és megvalósították. Sőt, még többet is kaptak, mint amit álmodni mertek volna. Nem egy közülük elmondta, hogy amikor odaértem, amikor beléptem a siker ajtaján, amire vágytam, nem találtam ott semmit. Semmi megelégedettségem nem volt. Kitűztem a következő célt, azt is megvalósítottam, semmi. Ahhoz, hogy igazán tartalmas életünk lehessen, örök életünk lehessen, Jézusra van szükségünk. És akkor érezni fogjuk, hogy igazán élünk. Lépjünk egyel tovább, ugye itt már Jézus definiálta önmagát, én vagyok az élet kenyere, és beszél arról, hogy mi a következménye annak, ha úgymond eszünk ebből a kenyérből. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, és folytatja, mi történik vele. Hát először is tisztázzuk, hogy hogyan lehet értelmezni ezt a kifejezést, hogy eszik ebből a kenyérből. Meg azt mondja Jézus, hogy ez a kenyér az én testem. Mit jelent az, hogy eszem Jézusból? Kétféle magyarázata van ennek az igének. Elmondom, hogy a katolikusok hogy értik. A katolikusok szerint, amikor úrvacsorára kerül a sor, és a pap fogja a kenyeret, illetve náluk ostya van, és a bort, és kimondja azokat a szavakat, a szereztetés igéit, hogy ez az én testem, ez az én vérem, akkor a kenyér és a bor átalakul, átváltozik Jézus testévé és vérévé. Látszólag persze megmarad kenyérnek és bornak, de valójában átalakul. mondok egy csúnyát, transzszubstanciáció. Hogyha valaki utána szeretne annak nézni, amit most mondtam, akkor üsse be a Google-ba, hogy transzszubstanciáció, és még ennél többet is megtudhat. Nem túloztam, nem egy református odacsapás volt a katolikusoknak. Tényleg ezt gondolják, hogy átváltozik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. És amikor mi magunkhoz vesszük ezt a kenyeret és a bort, akkor tulajdonképpen Jézusból harapunk egyet, meg kortyolunk egyet. És ezt jelenti Jézus testéből enni. Hát én azt gondolom, hogy ez egy horrorfilmnek is elmehetne, ez a fajta értelmezés, és van vele egy nagyon komoly probléma, azon kívül, amit úgy érzünk önmagunktól, ez pedig az, hogy hát figyelmen kívül hagyja azt az irodalmi formát, amit Jézus alkalmazott. Hát Jézus itt egy metaforikus értelemben beszélt arról, hogy én kenyér vagyok. Hát nem szó szerint mondta, hogy most jöttem a kemencéből, íme én egy kenyér vagyok. Ez egy teljesen átvitt értelemben vett mondás, különösen János evangéliumában, ahol rengeteg átvitt értelmű kifejezést olvashatunk. Na nézzük meg, hogy mi a klasszikus református értelmezés. Ugye a református értelmezés megkülönböztet fizikai táplálékot és lelki táplálékot. A fizikai táplálékot fizikailag vesszük magunkhoz, tehát megesszük, a lelki táplálékot pedig lelki módon vesszük magunkhoz, azaz hiszünk. És amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki eszik ebből a kenyérből, akkor tulajdonképpen azt mondta, hogy ha valaki hisz én bennem. Egyébként jelzem, ugyanez a kifejezés benne is van ebben a szakaszban, amit felolvastunk. Ha valaki hisz én bennem, annak örök élete van. Tehát Jézus szinte mondhatni a gyengébbek kedvéért kifejtette ezt a metaforát, hogy nehogy félreértsétek már, nehogy megegyetek, nem kanibalizmusra bátorítok, hanem arra, hogy higgyetek én bennem. Tehát ezt jelenti Jézus testét enni. Ágoston, az egyházatya, Augustinus ezt egyenesen úgy fogalmazta, hogy enni annyi, mint hinni. Tehát egy nagyon egyszerű fogalmazás, ezt így vigyük magunkkal. Hát mi történik azzal az emberrel, aki hisz Jézusban? Helyreáll az Istennel való kapcsolata, bűnbocsánatot nyer, megújul a gondolkozása, megváltozik az érzelmi élete, elkezd Istennek tetsző döntéseket hozni, kezd helyreállni az emberekkel való kapcsolata, örök életet nyer. Hát ezek azok a mennyei kincsek, amelyekre Jézus azt mondta, hogy ezekre törekedjünk. Ne a földi kincsekre, amiket elvisz a tolvaj, meg a molyok is összepiszkítják, hanem erre törekedjünk, ezekre a mennyei kincsekre. És hogy nézzük meg, hogy lesz valakiből vallásos emberből hívő ember, hogyan látjuk ezt a különbséget? Egyetlen bibliai példát hadd mondjak erre. Pál apostol. Pál apostol a vallásos embernek a mintapéldánya volt. Korábban őt ugye Saulnak hívták, és azt olvassuk róla, hogy ő a farizeusok farizeusa volt. De nem elégedett meg azzal, hogy önszorgalomból mindent betart, amit tud, hanem elment annak a kornak a legnagyobb rabbiához, Gamálielhez. Gamálielnek rengeteg írása maradt fent, mind a mai napig. Ő a zsidóságnak egy kedvelt tanítója, még a mai napig is tekintélyként tekintenek rá. És ő nála tanult. Én akarok lenni a leg, ki betart minden szabályt. És ennek a szabályrendszernek az érdekében kiírtok mindenki mást, aki pedig nem tartja be. Hát ő volt az első keresztény üldöző, hivatásos keresztény üldöző, ez volt a foglalkozása. És amikor találkozott Jézussal, először ez egy elég kellemetlen dolog volt számára, mert megvakult, de utána azt látjuk, hogy helyreállt az élete. És abból a szabálykövető, habzó szájú emberből olyas valaki lett, aki azt tudta mondani, Krisztus szeretete szorongat. Na ez az igazi hit. Amikor ezt érzem, hogy kapcsolatban vagyok vele, és a Krisztus szeretete szorongat. Tehát látjuk ezt a tömeget magunk előtt, a vallásos és a hívő embereknek a tömegét, látjuk, hogy Jézus bemutatkozik nekik, feltárja, hogy ki vagyok én valójában, és hogy higgyetek bennem, akkor milyen életetek lesz, és látjuk azt, hogy vannak emberek, akiknek az életében ez megtörtént, és megtörténik mind a mai napig. Nagyon sok emberrel megtörténik, hogy jártam a templomba, olyan kis vallásosként, aztán egyszer csak talán észre sem vettem, de úgy megváltozott valami. És innentől kezdve már egészen máshogy jövök, egészen más az életem. És legvégül szeretnék kitérni egy olyan témára, ami ebben az ige szakaszban szintén előjön, és nem egyszer, nem kétszer, nagyon hangsúlyosan. Azt olvassuk, hogy amikor Jézus ezt a kijelentést teszi, hogy én vagyok az élet kenyere, és hogy egyetek belőlem, akkor az embereknek egy jó része elkezd zugolódni. Hogy mondhat ez ilyet? Pontosan tudjuk, ki ez. Názáretből jött. Ismerjük a szüleit, tudjuk, hogy Ács hogy mondhat ilyen butaságot, hogy ő a mennyből jött. Meg mi az, hogy megenni? És Jézus azt mondja nekik, hogy ne zúgolódjatok. Megmondom nektek, hogy mi van annak a hátterében, hogy valaki csak vallásos, és valaki már hívő. Mi a legvégső magyarázata annak, hogy valaki hitre jut? A legvégső magyarázat nem az, hogy hoztam egy döntést, hogy mától fogva hitben akarok járni. A legvégső magyarázatra azt mondja Jézus, hogy ez a kiválasztás. A kiválasztás és a hit kéz a kézben járnak. Mit mond Jézus? Nagyon kemény. Hát ha valaki hozzám jönne, és így összeszólalkoznánk lelki kérdéseken, akkor én nem mernék ilyen kemény lenni. De mit mond Jézus? Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya. Azért ez nagyon kemény, nem? De ugyanezt mondja máshol is. A magvető példázata miről szól? Nagyon sokszor evangelizációt csinálunk belőle, de valójában ez nem arról szól. Ez arról szól, hogy elmondja a tanítványoknak, hogy nagyon sokan nem fognak rátok hallgatni, és miért nem? Nem jó földek, pont. Ez van. Nem lettek kiválasztva, hogy jó földé legyenek. Nem tudjuk, hogy ki lesz valamikor majd jó föld, de ez Isten választásán múlik. Meg azt is mondta Jézus, hogy ti nem az én juhaim közül valók vagytok. Hát van ilyen. De ugyanakkor azt is tudjuk az igéből, hogy aki pedig ki van választva, az előbb-utóbb hitre fog jutni. És én erre szeretném most a hangsúlyt fektetni, mert ez úgy is lehetne fogalmazni, hogy ez lényegében a kiválasztottságunknak a jele és bizonyítéka, biztos jele és bizonyítéka. Ha én el tudom mondani Jézusról, hogy te tényleg az Isten fia vagy, ha tényleg le tudom tenni eléd a bűneimet, és szeretlek, magyarul hiszek benned, akkor ez azt jelzi, hogy én kiválasztott vagyok. Magyarul örökké veled maradok. Erre is egy igét hadd idézzek. Pál apostol nagyon sok városban járt, eljutott Antiókiába is, nem a kezdőpontról beszélek, hanem a pizidiai Antiókiáról, és azt olvassuk, hogy ő prédikált a zsidóknak is, prédikált a pogányoknak is, az egész város hallotta az evangéliumot, és utána ezt a kijelentést olvassuk, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőkké lettek. Ez is egy nagyon masszív kijelentés. Tehát akit az Atya kiválasztott, az előbb-utóbb eljut Jézushoz. Sokan azt gondolják, hogy erről a témáról beszélni nem illdomos. Ez maradjon meg a teológusoknak a gumicsontjaként, meg van még néhány elvetemült ember, na ők beszélgessenek a kiválasztásról, de hát könyörgöm, Jézus is beszél róla. Meg Pál apostol is beszél róla, meg az egész Biblia beszél róla. ha azt mondjuk, hogy erről nekünk nem kell beszélnünk, akkor azt mondjuk Jézusnak, hogy ő hibát követett el. Mert ő meg beszélt róla. Méghozzá ilyen helyzetben beszélt róla, és nem a legbelső körnek. Van, akinek erre van szüksége, hogy egy kicsit felébredjen. Van, aki pont így találkozik Krisztussal, hogy feltámad benne a kétség, hogy akkor én most ki vagyok választva, vagy sem. Nekem erről meg kell bizonyosodnom. És hadd bátorítsak mindenkit arra, hogyha ott van a kétség, akkor én ezt nem sajnálom. Tehát, hogyha most valaki hazamegy és telesírja a párnáját, akkor nekem azzal semmi bajom nincs. Tehát nem veszem lelkembe. Azért nem, mert úgy gondolom, hogy ilyenkor az Isten indít el egy nyugtalanságot valakiben. Ugyanakkor meg hadd bátorítsak mindenkit arra, hogyha eljutottunk a Krisztusba vetett hitre, akkor kiválasztottak vagyunk. És akkor érvényes ránk, amit Pál apostol mondott, hogy senki ki nem ragadhat minket onnan. Senki el nem választhat az ő szeretetétől, mert az övéi vagyunk. Tehát van egy vallásos réteg és egy hívő réteg. Jézus mindenkinek bemutatkozik, hívőknek is, vallásosoknak is. Elmondja, hogy rá van szükségünk, és előbb-utóbb, akik ki lettek választva, azok meghozzák ezt a döntést, hogy én szeretnék ebben a Jézusban hinni. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 438. dicséretünk 6. versét énekeljük el. Szállj le most mennyből életnek kenyere. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nem maradtál elrejtve előttünk, hanem szóltál hozzánk, és kijelentésed csúcsaként elküldted értünk a te fiadat, és nem csak hallhattuk, de láthattuk és tapinthattunk is téged. Köszönjük, hogy ennyire közel jöttél hozzánk, és elmondtad nyíltan, hogy rád van szükségünk, és döntsünk melletted. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy ezt a lehetőséget most mindannyiunknak hirdetted. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy keményebb eledellel is táplálsz minket, hiszen elmondod, hogy a hit végső forrása te magad vagy, a te döntésed. És nem azért szeretsz bennünket, és nem azért fogadsz minket kegyelmedbe, mert mi olyan ügyesek voltunk, és hoztunk egy jó döntést, hanem azért hozhattuk meg, vagy hozhatjuk meg majd valamikor ezt a jó döntést, mert te annyira szerettél, és már előzetesen kegyelmedbe fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy a te szereteted már a világ alapjainak felvettetése előtt megvolt, és kitart azon túl is, amíg világ-e világ, kitart az örökké valóságban is. Köszönjük, Urunk, hogy ilyennek mutatkozol be nekünk, és arra hadd kérjünk téged, hogy hadd tudjuk meghajtani előtted önmagunkat. Nem csak a térdünket, de az értelmünket és a szívünket is. Hogy hadd mondhassuk ki, hogy a te követőid szeretnénk lenni, és megmaradni mindvégig a te követésedben. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket ezzel a hittel, mindannyiunkat. Kérünk, áld meg most újrainduló gyülekezeti programjainkat, hogy ott is hallhassunk majd rólad, és közelebb kerülhessünk hozzád. Nagyon kérünk, hogy áld meg az iskolásokat, áld meg a hittanórákat, áld meg a tanárokat, légy mindannyiunkkal, szülőkkel is, akik ezt a munkát végzik. Köszönjük, hogy adtál házi csoportokat is, adtál mindannyiunknak valamiféle szolgálatot ebben a közösségben. Kérünk, Urunk, hogy a te közeledben élve hadd tudjunk neked tetsző életet élni, és hadd elégedhessünk meg ezzel az élettel. Köszönjük, hogy te vagy a pásztorunk, akit követhetünk. Légy érette áldott. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.